Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Hortai Olivéra, a Századvég Energia és Klímapolitika üzletág vezetője.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját pedig nem más adja, mint hogy február 5-től életbe lép Oroszország ellen egy újabb Európai Uniós szankció, és arról beszélünk, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, mármint kontinentális és hazai viszonyatban tekintettel arra, hogy egy fontos területet fog meg az Európai Unió, ez pedig a gázolaj szankció tulajdonképpen, úgyhogy kezdjük is el a hártókkal. Mit jelent Magyarországra nézve az 5-től hatályba lépő újabb szankciós csomag?
Talán érdemes azzal kezdeni, hogy az Európai Unió számára mit jelent. Ezt tavaly nyár elején fogadta el a közösség ezt a 6. szankciós csomagot, aminek része volt az olajembargó is, és a végső megállapodás értelmében 2 lépésben vezeti be az Európai Unió ezt az intézkedést. December 5-én lépett életbe a kőolajra, nyersolajra vonatkozó intézkedés. Ennek értelmében Oroszországból az Európai Unió tengeri úton nem vásárolhat a továbbiakban nyersolajat. Ez alól Magyarország és a régió országai lényegében mentességet harcoltak ki maguknak. Tudnélik, Magyarország vezetéken keresztül szerzi be az orosz nyersolajat. Ennek a sikernek vagy eredménynek nagyon nagy jelentősége van a hazai ellátás biztosítása szempontjából. A hazai üzemanyagpiac 70-80%-át a 100 halombattai olajfinomító látja el, ami körülbelül 2/3 bekeverési arányban orosz nyersolajjal működik, és ennek a bekeverési aránynak a módosítása csak komoly idő és költségek árán lehetséges. Ami most következik, a február 5-i második lépcsőfok az olajtermékekre vonatkozik, így részben az üzemanyagokra is. Ahol az új intézkedés igazán problémát okozhat, az elsősorban a gázolaj piac. Tavaly tavasszal már a Nemzetközi Energiaügynökség felhívta arra a figyelmet, hogy a gázolajellátásban az új intézkedésnek nagyon súlyos következményei lehetnek. Ennek az az oka, hogy az Európai Unió nem rendelkezik elegendő finomítói kapacitással ahhoz, hogy ellássa a saját igényeit. Jelenleg körülbelül naponta 1,5 millió hordó gázolaj importra szorul, és ennek több mint a felét Oroszországtól szerzi be. Az elmúlt napokban megjelent egy cikk a Financial Times folyóir vagy újságban, ahol megszólaltattak több nagy üzemanyagkereskedőt, és többen úgy fogalmaztak, hogy egy nagy zűrzavar várható, hiszen jelentős mértékben át kell, hogy alakuljanak az ellátási láncok annak érdekében, hogy biztosítható legyen az ellátás. A jelenlegi állapot szerint úgy tűnik, hogy az orosz gázolajat elsősorban kínai és indiai finomítókból lehet majd helyettesíteni.
Mert Nyugat-Európában, pontosabban az európai, azon részén, ahol egyébként életbe lép a szankciós?
Így van. Magyarország helyzete itt egy másik mentesség miatt szintén valamivel könnyebb. Az eredeti szabály arról szólt, hogy azok az országok, amelyek mentességet kaptak a decemberi nyersolajra vonatkozó embargó alól, az orosz nyersolajból előállított üzemanyagokat nem exportálhatják. Ez azért lett volna nagy probléma, mert az üzemanyagpiacok tipikusan regionálisan szerveződnek, és különösen egy nem várt finomítói leállás vagy keresleti sok esetében kulcsfontosságú, hogy a szomszédos országokban működő finomítók kisegíthessék az érintett országot. Ehhez képest az elmúlt hetekben a régió országaival Magyarországnak sikerült kiharcolnia azt, hogy az orosz nyersolajból előállított üzemanyagot olyan arányban lehessen exportálni, amilyen arányban nem orosz nyersolajat tartalmaz. Ez növeli a régió rugalmasságát, alkalmazkodó képességét, és a jelenlegi állás szerint így a régiónak nem kell ellátási problémákkal szembesülnie majd a következő időszakban.
De a szankció Magyarországon... Semmit sem fogunk érezni egyébként február 5-től Magyarországon?
Az, hogy pontosan mi fog történni, ahogyan az üzemanyagkereskedők is fogalmaztak, egy zűrzavar jön, így nagyon nehéz előrejelezni. Az én személyes véleményem, hogy Magyarország nem fogja tudni teljes egészében kivonni magát az intézkedés alól. Egyrészt azért nem, mert a magyar üzemanyagpiac fenntartható ellátásához szükség van importra, és az olajtermékek embargója szűkíteni fogja az import rendelkezésre állását, illetve meg fogja emelni annak a költségét, tehát a megnövekedett szállítási útvonalak, ugye azáltal, hogy Kínából és Indiából kell beszerezni, az egyébként szintén részben orosz nyersolaj felhasználásával készült üzemanyagot, az önmagában drágítja majd a gázolajat, és ezzel az új lépéssel az európai finomítók piaci pozíciója is javulni fog, ami azt eredményezheti, hogy a finomítói árések itt az Európai Unióban is megemelkednek, erre is vannak különböző előrejelzések.
Magyarán akkor üzemanyag ára tekintetében lehet változás is felfelé történő, ahogy kiveszem a szavaidból.
Így igaz, tehát Magyarországon is és Európa szerte is az új intézkedés segíteni nem fog a helyzeten, olcsóbb üzemanyagot nem fog eredményezni.
Egyébként, ha már így kontinentális viszonyban beszélünk, mekkora kitettsége van a gázolajnak az üzemanyagpiacon belül?
A gázolaj tekintetében körülbelül 10% az importarány. Benzin tekintetében a kapacitások azok elegendőek a saját igények ellátásához.
Mondtad, hogy importra szorulunk, ha nem Oroszországról van szó, honnét van még importunk? Akkor, amikor gázolajról beszélünk.
Kína és India a két legígéretesebb forrás ország, és emellett még jelentős beruházások zajlanak a Közel-Keleten is, például Szaúd-Arábiában, úgyhogy úgy tűnik, hogy néhány hónapos időhorizonton onnan is tudjuk majd növelni a beszerzésénket. Egyébként ezekben a hetekben jelentősen megnőtt az Európai Unióban a gázolaj importja, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az üzemanyagkereskedők igyekeznek tartalékokat képezni, hogy a február 5-i határidőt követő zűrzavaros állapotot könnyebben képesek legyenek átvészelni, kezelni.
Hát ugye Magyarország erősen integrálódott az Európai Unió gazdaságába, annak is a nyugati felébe. Financial Times-cikket idézte az iménti percekben. Egyébként a mire tippelsz, mi várható? Mármint ami az EU-nak a nyugati részét illeti. Akik ugye nincsenek a mentességben.
Tehát pontos előrejelzést nagyon nehéz adni. A tendencia az viszont nagyon egyértelmű. Az Európai Unió energiapiaci mozgástere folyamatosan szűkül. A tavaszi tanulmányában a Nemzetközi Energiaügynökség úgy fogalmaz, hogy nagyon nehéz előrejelezni, hogy hol és mikor alakulnak ki ellátási problémák, de annak az esélye, hogy ilyen jellegű nehézségek adódjanak, folyamatosan növekszik. Ugye ellátási problémát tipikusan nem várt események okoznak. Ez az intézkedés, ez előre látható, ilyen módon a kereskedők készülnek is rá. Viszont hogyha jön valamilyen havária helyzet, egy finomítóbal probléma történik, jön egy keresleti sok hatás, akkor a probléma helyreállításának a költsége és az ideje megemelkedhet.
Hát ugye köztudomású, valószínűleg a kedves hallgatók is nagyjából tudják, hogy mi orosz nyersolajból építkezünk, időzébe téve mondom, és általában a világnak a nyugati fele pedig a Brentből. A kettő közötti különbségről ejtsünk néhány szót szerintem.
A kettőnek az összetételében van elsősorban különbség. Ez Magyarország szempontjából azért fontos, mert a százhalombattai finomító az viszonylag determinált, hogy milyen arányban képes feldolgozni urál típusú és egyéb típusú nyersolajat. Ez finomítónként változik, ez a bekeverési arány. Például a mostani olajtermék embargó esetében nagyon izgalmas a pozsonyi finomítónak a kérdése, ami elsősorban exportra termel, az előállított üzemanyag nagyobb mennyiségét korábban exportálta, viszont a nem orosz nyersolaj bekeverési aránya csak 5%. És mivel a mentesség csak a nem orosz nyersolaj bekeverési arányra vonatkozik, ezért az egy kérdés, hogy ezt mennyivel növelhető a következőkben, egy elsősorban műszaki kérdés. Vannak olyan finomítók is egyébként Európa szerte, amik rugalmasabbak ebben a tekintetben. Egyébként a 100 halombattai finomító is nagyon sokat javult, köszönhetően azoknak a beruházásoknak, amik amiket az elmúlt valamivel több mint 10 évben a MOL végrehajtott rajta, és a tervek is azok, hogy a következő években ez a rugalmasság ez folyamatosan növekedjen, és más összetételű nyersolajat is képes legyen befogadni, de arról nincs szó, hogy az egyik vagy a másik jobb lenne vagy rosszabb, egyszerűen más a kettő. Ami egy nagy különbség ebben a pillanatban, az az ár, hogy, hogy az Urál típusú orosz nyersolajat jelentős diszkonttal lehet megvásárolni a világpiacon, elsősorban a szankcióknak köszönhetően valamivel több, mint a felét kell fizetni annak, mint amennyi egy hordó Brent, mint amennyibe egy hordó Brent kerül, tehát a Brent nyersolajára olyan 85 dollár körül mozog jelenleg, és ehhez képest az Urál típusú nyersolajára már egy ideje tartósa a 60 dollár alatt van.
Hát ha már szóba kerültek az árak, szerintem sok mindenkit foglalkozott az árképzés kérdésköre, már mint ahogy Magyarországon van, hiszen csekély végig az, hogy most függsz Olaszországból és Franciaországból is, ugye mindkét országban azért majdnem 2 euró, már mint amennyibe kerül egy liternyi üzemanyag, azonban Magyarországtól olcsóbbak a környező országokban, vagy olcsóbban lehet tankolni. Mi okozza itt a eltérést, meg a differenciát, hogy például Horvátországban, Szlovéniában jóval olcsóbb az üzemanyag árak?
A rendelkezésre álló adatok alapján az, hogy jelenleg annyiba kerül, amennyibe a benzin, és hogy Magyarország drágább, mint más országok, az elsősorban a kiskereskedelmi árések emelkedésének köszönhető. Az, hogy ezt pontosan mi okozza, ahhoz még, annak a vizsgálatához még el kell telnie egy kis időnek, még kell, hogy rendelkezésre álljon valamennyi adat. Vannak, akik ezt azzal magyarázzák, hogy az üzemanyagárstopp kivezetése után a kereskedők megpróbálnak kompenzálni, megpróbálják kompenzálni a korábbi kiesett profitjukat, árbevételüket. Mások azzal magyarázzák, hogy a kereskedők anyagilag is próbálnak felkészülni a következő zűrzavaros időszakba. Ugye általánosságban az üzemanyagpiacon nagy a bizonytalanság a szankcióknak köszönhetően, és ebben a helyzetben próbálnak tartalékokat képezni, de alapvetően az árrés az, ami egy jelentős különbséget okoz.
Már szót ejtettél róla, hogy mekkora mennyiségben van szüksége az Európai Uniónak gázolajra, és Magyarországnak, hogy teljesen képbe legyünk.
Magyarország éves gázolaj igénye az olyan 2 és 3 milliárd liter között mozog, a benzin az pedig olyan 1 és 2 milliárd liter között. Tehát
akkor elbillen a mélem még továbbra is a gázolaj felé, és általában egyébként termelői oldalról nézve, vagy pedig a fogyasztói oldalról nézve is. Mármint ugye, ami a napi üzemanyag használatot illeti.
Több gázolajat használunk, ugye elsősorban a szállítmányozás miatt, de ez nem csak magyar sajátosság, ez egy európai tulajdonság, így van, hogy Európában a gázolaj fogyasztás aránya az nagyobb, mint a benziné.
És mit jósolsz az EU szankciók apropóján, mondjuk, ami a termelés, az ipart illeti már, mint úgy kontinentálisan?
Én ezzel kapcsolatban meglehetősen aggályosan látom a jövőt, tehát most az elmúlt hetekben úgy látom a sajtóban is, és más elemzőknél is, hogy egyre nagyobb azoknak az aránya, akik mondjuk derűsebben látják a képet, mint
tehát felkészült néhány hónappal
ezelőtt. Én szerintem nagyon sok komoly probléma kezd kibontakozni az európai ipar tekintetében, és ez nem csak az üzemanyagok miatt. A gázolaj drágulása az egy nagy nehézség, vagy potenciális drágulás az egy nagy nehézség, mert a szállítási költségek megemelkednek, ami tovább fokozza az inflációs nyomást, tovább csökkenti a közösség versenyképességét, de itt azért vannak még más összetevők is. Itt van például a január elsejével hatályba lépett amerikai infláció csökkentési törvény, ami egy nagyon jelentős támogatást nyújt az amerikai vállalatoknak, és csak a nevében infláció csökkentő, valójában egy protekcionista gazdaságpolitikai intézkedést, ami sokan egy kereskedelmi háború kirobbantására alkalmas eszközként tekintenek, és nem véletlen, hogy az Európai Uniós vezetők is az elmúlt hónapokban ezt eléggé intenzíven bírálták. Ez a tevékenység, ez felgyorsíthatja azt a folyamatot, amit a magas energiaárak már elindítottak néhány hónappal ezelőtt, hogy elsősorban az energiaintenzív vállalatok, cégek egyre nagyobb számban hagyják el az Európai Uniót, és települnek olyan kontinensekre, ahol biztonságosabban és olcsóbban juthatnak energiához. A jövőben ez szerintem talán az egyik legnagyobb veszély az Európai Unió iparára nézve, hogy egyszerűen nem fogja tudni biztosítani a cégeknek azokat a körülményeket, amik itt tartják őket, itt tartják a működést. Ennek meg lesznek a munkahelyekre vonatkozó következményei, a gazdasági növekedésre vonatkozó következményei. Úgyhogy, és akkor még nem ejtettünk szót az egyéb problémákról. Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség elnöke azt mondja, hogy a mostani energiaválság sokkal súlyosabb, mint a 70-es évek olajválságai voltak, mert a 70-es években az olaj árakban volt probléma, most pedig egy komplex energiaválság van.
És innét folytatjuk, elnézést, hogy megszakítalak, de jön egy pár perces szünet, és utána következik a napvendégének a második része, tehát energiaválságról lesz szó, és hát áttérünk az olaj után a gázra is, tekintettel arra, hogy mindkettőben erősen érintettek vagyunk, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Hallgassanak bennünket továbbra is.